Kisi László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára az Inforádio arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. A mi a német álláspont a többsebességes Európa víziójával kapcsolatban, egyáltalán azt, hogy értik ők?
Hát először is azt kell leszögezni, hogy a többsebességes Európáról való gondolkodás és a többsebességes Európának de facto ténye, ez nem új dolog. Csak szeretnék emlékeztetni némi integráció történetre. A 70-es években Tindemans belga külügyminiszter, miniszterelnök írt egy jelentést a többsebességes Európáról, aztán a 90-es évek elején a mostani német pénzügyminiszter Schäuble és egy másik német politikus Lamers ugyancsak egyfajta elképzelést tett közzé. Ez az időszak 90-es évek eleje azért volt érdekes, mert akkor az volt a fő kérdés, hogy hogyan tegyük alkalmassá az Európai Uniót arra, hogy újabb államok csatlakozzanak hozzá, és ez a kérdés adott apropót arra, hogy foglalkozzanak a többsebességgel. Visszatérve a mába, azt kell mondani, hogy az Európai Unió de facto ténylegesen több központú, több szintű, többsebességes Európáról van szó. Na most miért került ez a kérdés előtérbe? Hát először is ennek van egy nagyon egyszerű oka is, hogy Juncker bizottsági elnök március 1-én egy fehér könyvet tett közzé, ahol öt fajta forgatókönyvet jelölt meg, amiről hát vitatkozni kellene, vagy kell 2019-ig, amikor Európa parlamenti választások lesznek. Na most a vita már megindult, és érdekes módon az Európai Unió, Európai Tanácsnak a lavalettai csúcsértekezletén Angela Merkel már a többsebességes Európa mellett letette a garast. Hozzátenném azt, hogy időközben találkoztak a spanyol, az olasz és a francia, valamint a német vezetők Versailles-ba. És itt is lényegében a többsebességes Európa mellett tették le a voksukat. Na most fölmerül a kérdés,
hogy ki van a gyorsak csoportjában, és ki a lemaradók csoportjában?
Itt először is azt kell mondanom, hogy ha megnézzük ezt a négy országot, vegyük ezt a négy országot górcső alá nagyon felületesen. Az egyik jellemző az, hogy a négy ország közül három mediterrán ország. A három mediterrán országnak a kormányzati stabilitása nincs jó állapotban. Olaszországot talán hagy ne beszéljek, Spanyolországról se, és Franciaország sem, ahol a szocialista párt nem áll a legjobban a választási kilátásokkal kapcsolatban. Tehát három mediterrán ország kormányzati instabilitással plusz hozzátenni, mind a három országnak deficit problémái vannak. Tehát itt a költségvetési helyzetről van szó, mint az államadósságról. Mindegyik ország esetében probléma, hogy problémás a Maastrichti kritériumoknak a teljesítése. Németország ehhez képest egy stabil ország, rendkívül stabil, gazdaságilag, pénzügyileg. Tulajdonképpen már a harmadik évben egy úgynevezett fekete nullás költségvetésük van, ami mondjuk hát dél-európai nézőpontból kicsit akár patológikusnak is tűnik, hiszen annyit adta ki, amennyibe jött. Tehát ilyen csak az elméleti közgazdasági könyvekben van, de Németországban három éve egy realitás. Na most ez a négy ország tulajdonképpen az elmélyítésben érdekelt. Felmerül a kérdés, hogy ezek a mediterrán országok miért érdekeltek benne. Hozzáteszek még egy dolgot, hogy a Brexit-tel, Nagy-Britániának a távozásával ez az egész Európai Unió kicsit mediterránabb lett, hiszen a mediterrán országoknak a fajsúlya növekedett meg. Arra nem mennék bele, hogy Olaszország vajon helyettesíteni tudja Nagy-Britániát, nem, de lényeg az, hogy Olaszország is érdekelt az elmélyítésben. Most az elmélyítésnek az egyik nagyon lényeges motivuma nyilvánvalóan az, hogy például legyen közös határvédelem, legyen közös kül- és biztonságpolitika. Ez szinte minden ország egyetért vele. De ami a mélyítésnek itt a speciális oka, három mediterrán ország és Németország esetében, de különösen a három mediterrán ország nézőpontjából az, hogy hozzanak létre egy eurozóna föderációt. Tehát nem a 27 ország hozzon létre egy nagy föderációt, hanem csak ez a 19, vagy egy még szűkebbet. Na most ez azt jelenti, hogy közös költségvetés lenne. Az adósságok közösek lennének.
Olyan, közösségi... ami a németeknek nincs, csak nekik van.
Következésképpen mondjuk ki a lényeget, ezzel lényegében Németország válna a mediterrán országoknak a pénztárnokává, ő finanszírozná, és tegyük hozzá még egy nagyon lényeges kérdést, hogy ezt kellőképpen tudjuk értelmezni. Az Európai Unióban a kettős szavazás rendszere lép életbe, tehát áprilistól teljes jogúan átmeneti időszak véget ér. Ez azt jelenti, hogy azt a határozatot fogadják el, ami mögött legalább a tagállamoknak az 55%-a, és a Európa lakosságának a 65%-a van. Na most a három mediterrán ország, még hozzátesszük Görögországokat, viszont abban a helyzetben van, hogy képes arra, hogy egy 35%-os blokkoló kisebbséget hozzon létre, amivel tulajdonképpen mindent meg lehet akadályozni, és olyan irányba lehet a döntéseket, ami a mediterrán országoknak kedvező.
De Németországnak ez érdeke volna?
Na most hát itt jön a kérdés, hogy Németországban a vita megint éleződik. Az Európai Központi Banknak az igazgató tanácsában a németeknek nincs többsége, és az Európai Központi Banknak tudjuk a politikája, pillanatig a nullakamat politika, olcsó pénzt nyomják, ez a quantitative easing, tehát az olcsó pénznek a politikája, ami egy gazdasági erőforrások újra elosztását jelenti a eurozóna északi országaiból a déli országok javára. Tehát nagyon súlyos kérdések merülnek föl, és Németországban épp a napokban jelentetett meg egy érdekes cikket Hans Werner Sinn, aki a IFO intézet, a Müncheni Gazdaságtudományi Intézetnek a volt igazgatója, aki lényegében ezt a kérdést exponálta, hogy olyan szavazási viszonyok jöhetnek létre, ami tulajdonképpen olyan irányba viheti a elmélyítés, aminek következtében a Németországnak ez a szerepe, hogy ő fizeti mások adósságát, gyakorlatilag törvényé, közös kötelező szabályá válik. Na most tudjuk azt, hogy a németek a görög válságra, és utána is azt mondták, hogy elképzelhető egy Európai Föderáció, sőt, hát ez nagyon üdvözlő és méltó dolog, de a föderációt lényegében meg kellene előznie azoknak a strukturális reformoknak, amelyek egy ilyen föderáció létrejöttéhez szükségesek. Tehát a strukturális reformok Görögország, Spanyolország, Olaszország és még Franciaországot is hozzá lehet tenni. Tehát az elmélyítésnek van egy ilyen része, ami azt kell mondani, hogy kifizeti meg mások adósságát. Na most ezzel, különösen választási évben, alig ha lehet a német választóknak a rokon szemvét elnyerni, és még utána is nehézségekbe ütközik. Ugyanakkor viszont az elmélyítésnek nyilvánvalóan olyan belejárói lennének, hogy nem tudom, közös adórendszer lenne. Az adókat központilag állapítanák meg, vagy lenne egy közös európai államügyészség. Tehát ha valamelyik országban korrupciós ügyek vannak, azt maga az Európai Unió központi hatóságai vizsgálhatnák közvetlenül ki. Tehát nagyon sok olyan terület van, ami hát bizonyos értelemben kérdőjeleket vet fel, de hozzá kell tenni. A Trump hatalomra jutása, valamint a Brexit után az Európai Unió lépéskényszerben van. A lépéskényszer azt jelenti, hogy életképességet kell mutatni. Tehát valami előre mutató lépést kell tenni, bár most a válságoknak több válság van egyidejűleg, és ezek egymást negatív értelemben van egy ilyen szinkronitás, ami egymást erősíti a negatív folyamatokat. Ezért nagyon fontos az, hogy valami előrelépés legyen, túl az akcionizmuson, valódi lépés. Ezért lényegében ez a bizonyos öt forgatókönyvről való vita, aminek egyik része ez a bizonyos föderáció kérdése, ami azt jelenteni, hogy lenne a eurozónának egy elmélyített változata. Na most ennek a felfogása nyilvánvalóan sok kérdést vet föl, különösen azon országok számára, akik nem tartoznának oda, tehát az egyik nyilvánvaló az, hogy akkor két osztályú Európa lenne Európa is európaiabbak még, tehát két különböző osztálya lenne, és előnyök hátrányoknak a megosztása hogyan alakulna. Vagy van olyan interpretáció is, ami azt mondja, hogy a Európai Uniónak a kétsebességes Európa lényegében a keleti kibővülésnek a visszacsinálása lenne. Tehát úgy mélyül Európa egy része, hogy a többiek kívül maradnak.
Mi mozgatja a német belpolitikát? Mert messziről nézve Martin Schulz hol feljön, most pedig éppen hol lefelé megy?
Hát választási év van, és lényegében a mind a két nagy párt érzi, hogy elég volt a nagy koalícióból, két ciklust együtt csináltak, és idáig az a tapasztalat, hogy ebből a nagy koalícióból általában a CDU-CSU, de elsőbben a CDU, a Merkel kormánypártja húzott hasznot. De nincsen előny hátrány nélkül, magának a CDU-nak is komoly hátránya volt, hiszen ez a párt kicsit balközéppártá vált egy jobb középpártból, tehát nagyon sok olyan reformot fogadtak, ami eredetileg a szociáldemokrata agenda volt, és ezzel tulajdonképpen maga a CDU is a konzervatív választók egy részét elidegenítette, ezzel magyarázható, ugyebár, hogy tavaly 5 tartományban nem éppen fényesen szerepelt a kormánypárt, a CDU, és egy új párt, az Alternatíva Németországnak is belépett az arénába. Tehát a másik dolog nagyon lényeges az, hogy a uniónak a szerepét, helyét gyakorlatilag megerősíteni mindegy egy keresztény konzervatív középjobb párt, és ez a középbal párt, hát voltak olyan rossz hangok, szirén hangok, azt mondták, hogy Angela Merkel szociáldemokrata pártak könyv nélkül. Nos, nyilvánvalóan ez publicisztikai megfogalmazás, de tény az, hogy ez a balra tolódás, ez megjelent, bár ez összefüggött Angela Merkelnek a pártpolitikai stratégiájával, tehát az, hogy átveszi a reformokat a szozdemektől, ezzel a szozdem tábort gyakorlatilag demobilizálja, és ezzel mindig le tudta nyomni a szociáldemokrata pártot 20%-ig. Persze ebben benne van Gerhard Schrödernek is a szerepe, aki 2005-ben az Agenda 2010-zel elég sok embert, 1-2 millió választót elidegenített a szociáldemokrata pártól. Az új most az, hogy a szociáldemokrata pártnak egy új jelöltje van, Martin Schulz, akit nagy valószínűséggel éppen a hétvégén a szociáldemokrata párt kongresszusán nagy többséggel fognak pártelnökké választani, hiszen az a gyakorlat Németországban, hogy aki kancellár jelölt, az egyben az adott pártnak a elnöke is. És Martin Schulznak egyrészt egy előnye van, hogy nem volt a német belpolitikában jelen, hisz az európai politikában angazsálta magát Strasbourgba és Brüsszelbe. Mondhatja, nem én csináltam, nem ér a nevem. Ugyanakkor viszont azt kell mondani, hogy a német belpolitikát kellően nem ismerte. Ugyan a szociáldemokrata pártnak a elnökségének tagja volt, de ő a európai integráció kérdésében referált. Tehát a német belpolitikában nem is. Most megjelent egy friss arc, egy új arc, és hát lényegében azt a programot fogalmazta meg, egy hagyományos szociáldemokrata program, hogy növekedtek az egyenlőtlenségek, ez valóban így van, és tehát több egyenlőséget, több szociális egyenlőséget, társadalmi egyenlőséget hozni. Persze, ezért nagyon sok kérdés fölmerül, a szociáldemokraták 1998 óta egyfolytában hatalmon vannak. Először a Schröder még a zöldekkel volt hatalmon 2005-ig, és 2005-től a nagy koalíciós formátumban.
Tehát saját magukat kérik számon.
És hozzátenném még azt, hogy 10 tartományban jelenleg is a tartományi kormányok részét alkotják. Tehát ha ilyen egyenlőtlenség van, most ezt belátta Schulz, hogy ez nem jó érv, és ekkor lényegében egy fordulatot csinált, és lényegében a neoliberalizmus elleni politikának a fő harcosává vált. Az Agenda 2010, mint ismeretes a szociális államnak, a vívmányának jelentős részének a leépítését jelentette, ha úgy teszik egy új társadalmi szerződés, ami nagyon sok minden társadalmi juttatásnak a csökkentését jelentette, például a szociális segély és a munkanélküli segélynek a összevonása. Na most ez a SPD-nek, a szociáldemokrata pártnak a szakszervezeti szárját elidegenítette, és 2005-ben, amikor ebből a helyzetből Schröder úgy menekült, próbált elmenekülni, hogy önmaga ellen bizalmatlansági indítványt adott be, és megszavazta, és így jött létre egy előrehozott választás. Azt még el tudta írni, hogy a Szozdem párt gyakorlatilag a nagy koalíció részeként még, mint a kisebbik partner, hatalmon tudott maradni. Na most a helyzet az, hogy a menekülés útja Martin Schulz számára az, hogy az Agenda 2010-et tették lényegében a kritika tárgyává. Nem arról van szó, hogy teljes mértékben ezt megszüntetni, hisz Németország ugyebár a 90-es években Európa betegembere volt, és ez a Agenda 2010 volt az a nagy strukturális reformcsomag, amit Németországot versenyképessé tette, és és az euróválságban is ez a versenyképesség a német pénzügyi-gazdasági hegemóniát biztosította Európába. Tehát egy olyan agenda 2010-nek egy korrekciójáról van szó, ami hát nagyon szimpatikus, különösen a munkavállalóknak, munkanélkülieknek, hiszen olyan javaslatok vannak benne, csak egyet mondjak, hogy idáig ezen az Agenda 2010-nek úgynevezett harc 4 reformokon keresztül a hosszú ideig munkanélküliek 24 hónapig, 2 évig kaptak munkanélküli segélyt. Most ennek a meghosszabbításáról beszélnek, igaz, beszélnek arról is, hogy átképzési szempontokat is ebbe be kell építeni, de hát a munkanélküli segély meghosszabbítása az a jólét munkanélkülieknek a száma nem jelentős, hát ez is a lényegében a Agenda 2010-nek az eredménye, 2005-ben 5,5 millió munkanélküli van, most 2 millió felett van, 2 millió 400 ezer körül, tehát egy nagyon impozáns gazdasági adatoknak, de ennek ellenére ez egy olyan megfogalmazás, tehát több egyenlőséget, ami hát visszhangozik, hiszen az Agenda 2010-nek volt egy olyan sajátos következménye is, hogy Németországban létrejött az alacsony bérszínvonalú foglalkoztatottaknak egy viszonylag nagy tábora, 4-5 millió ember, aki társadalom biztosítás nélkül lényegében munkahelyet kapott. Ez az árnyoldal. Na most ez nyilvánvaló, ezek az emberek, akik nyugdíjba mennek, hogy akik sokat volt munkanélküli, kialakul egy olyan szegénység, ami a inaktív korba jelentkezik. Tehát ezek a kérdések is napirendet. És ennek meglehetősen jó visszhangja volt, emocionálisan is, de kétségkívül még túl korai itt bármifajta végeredményről beszélni, hiszen szeptemberben lesznek a választások, szeptember 24-én, következésképp a politikában még egy hónap is nagyon nagy, és Martin Schulz költ is kialakultak gyenge pontok, itt főként a Strasbourgba és Brüsszelbe eltöltött éveken a közvetlen beosztottjait hogyan finanszírozta, és nem mindig járt el szabályszerűen napi díjakkal, és így tovább. Tehát ezek a kérdések még napirendre fognak kerülni, és az igazi választási küzdelem még nem bontakozott ki.
A holland választásnak mi az önértéke ott Hollandiában, és milyen hatása lehet a német és különösen a francia választásokra? Lehet-e már jósolni valamit?
Hát azt kell mondani, hogy bizonyos értelemben egy várakozás volt egy részről, a választók és a elemzők egy részéről, hogy itt valami gátszakadás fog történni. Tehát az, hogy a Holland Szabadságpárt gyakorlatilag az első legerősebb párt lesz, igaz, azt is mondták, hogy nem lép vele senki se koalícióba, de ez a populista jobboldali politikának egy az első láncszeme, Hollandia fog elesni, és hát tudjuk azt, hogy a Hert Wilders, a pártnak a elnöke a Nexitet, tehát Hollandinák a kilépését és a különböző iszlám intézményeknek a bezárását és a teljes ilyenfajta bevándorlási politika megszűnéséért mellett állt ki. Most ez nem következett be, de hozzátenném azt, hogy 4-5 mandátummal többet kapott a Szabadságpárt, tehát stabilizálta a helyzetét, 13-14% között van a párt. Ne felejtjük, hogy Hollandiában 150 tagú a parlament, és nincsen 5%-os bejutási küszöb.
1%-kal bemennek.
Tehát 13 párt benn van. Na most itt a 13% nagyon nagy. A nyertes párt, a konzervatív liberális párt azon 21% között kapott, és elég nehéz lesz majd neki koalíciót létrehozni, mert az eddigi koalíciós partnere, a munkáspárt, mondjuk a szociálista párt, pedig lement 6%-ra. Tehát gyakorlatilag a 3/4-ét a választójának elveszítette. Summa summarum, ezzel azt akarom mondani, hogy megnézzük ezeket a részleteket, azt kell mondani, hogy itt egy teljes trendváltozásról nem lehet beszélni, tehát a jobboldali populista tábor az igen jelentős súllyal jelen van a holland politikában. Hozzáteszem természetesen azt, hogy ehhez a törökök is akaratukon kívül is hozzásegítettek, hiszen a miniszterelnöknek, Mark Rutte-nak a rendkívül határozott fellépése a törökökkel szemben, az kifejezetten neki hozta a voksokat, a szavazatokat.
De ez a határozott fellépés, ez nem egyébként a jobboldali populizmusnak a sajátja? Szóval ez nem azt jelenti, hogy maga a kormány is tolódik abban az irányba?
Sajátosságban meg kell nézni, hogy a pártok kétségkívül, ha összehasonlítjuk akár a CDU-nak a 2015 őszi politikáját, és megnézzük a mostani politikát, meglehetősen elfogadott különböző menedékpolitikai csomagokkal, integrációs törvények, akkor egy ember, aki közben ezt az időszakot átaludta, fölteszi a kérdést, hogy mindig ugyanaz a kormány van hatalmon? Mert olyan mértékű különbség van. De még a holland témát lezárva, vagy legalábbis egy következtetéshez jutva, azért Hollandia nagyságrendje, 13 millió szavazó, egy kis ország, de egyben gazdagságát, versenyképességét tekintve egy nagy ország, egy kis nagy ország, ha szabad ebben a paradoxomba fogalmazom, azért a nagy kérdés lényegében Franciaországban lesz, ahol a Front National-nak kell bizonyítania, és itten megosztanak az álláspontok, hogy végül is ki fog nyerni. Itten új jelentkezők is vannak. Emmanuel Macronról kell beszélni például, aki egy független jelölt, és ha már az ő nevét említettem, még arra is visszautalhatok, hogy Macron annak a politikának a elkötelezettje, hogy legyen egy eurózóna föderáció, és azt javasolja, hogy a trumpi protekcionizmussal szembe legyen egy európai protekcionizmus. És természetesen Németországnak a fő finanszírozó szerepét szánja.
De most, ezek a bonyolult kérdések, átgondolást igénylő kérdések fognak dönteni egy francia elnökválasztáson, ahol pénzházastárs finanszírozási ügyeken szokás mostanában megbukni, nem elvi kérdéseken.
Én azt hiszem, hogy a politikai választói magatartásnak az alakulásában egy nagyon lényeges változás van, ami összefügg azzal a infokommunikációs forradalommal, átalakulással, ami van. Ennek egyik első jele volt a Trump esetében, amiben azt láttuk, hogy a hivatalos mainstream, főáramú, fősodrú rendszermédiával szemben lényegében a szociális média, a közösségi médiának óriási szerepe volt. Hát ki gondolta volna, hogy az amerikaiaknak a 60%-a Facebookból szerzi az információit a világ és Amerika ügyeiről. Tehát egy egészen más információs rendszer alakul ki, ami befolyásolja az embereknek a politikai döntését. Tehát elég, ha azt mondom, hogy a 40-es, 50-es, még a 60-as években is egy kétlépcsős kommunikációról beszéltek. Tehát azt mondják, hogy az emberek politikai döntéseiket egy véleményirányító határozza meg. Van egy véleményirányító ember, egy politikus, egy közéleti nevesség, aki megmondja, hogy mi a tuti, hogyan kell szerepelni. Tehát így kétlépcsős. Most azt látjuk, hogy a kétlépcsős kommunikáció is megvan, de a közvetlen is, tehát nagyon sokfajta. Mindenki lehet információk vevője és küldője. Tehát a politikai információk választási magatartás kialakulásának egy sokkal bonyolultabb rendszere van. Tehát a tömegkommunikáció vezető szereplőjének a meghatározó szerepe relativizálódott.
Kisé László, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám, Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.